Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai délelőttöt is, hogy előtted állhatunk. Köszönjük a te igédet, amit elkészítettél számunkra, és hálásak vagyunk azért, hogy betegségtől mentesen itt lehetünk, eljöhettünk a te néped közé azért, hogy megszólíts minket. Hadd lehessünk ezért nagyon hálásak, és köszönöm neked azt, hogy napról napra érezhetjük a te gondviselő szeretetedet. Szeretnénk így eléd emelni és eléd hozni azokat, akik betegség miatt nem tudnak most itt lenni velünk. Lehet, hogy nagyon vágyik a szívük, és ők nem tehetik meg. Imádkozunk így különösen Olgáért, gyülekezetünk kántoráért. Legyél ott vele a kórházban a kezelések közepette, és adjál neki békességet, a te szent lelkedet, hogy veled együtt tudja harcát vívni. És mindazokért a testvérekért könyörgünk, akik itt szoktak lenni, de ma betegség tartja őket távol. Legyél ott velük is, úgy, ahogy legyél itt kérünk velünk is. Tedd nyitottá mi szívünket, elménket, és add, hogy semmi ne terelhesse el most ebben az órában te rólad a gondolatainkat. Jézus nevében köszönjük meg, hogy figyelsz ránk, s mi figyelhetünk rád. Ámen. Tehát 1 János 2.18-tól 27-ig olvasom. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Titeket azonban az kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azé az atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Most kedves testvérek, azt látjuk itt a levélben, hogy voltak Jánosnak a gyülekezetében is olyanok, akik egy ideig ott voltak, aztán valakik valamik feldúlták az ő lelküket, és úgy reagáltak, hogy elhagyták a gyülekezetet. Elég sokszor tapasztalhatunk ilyet, hogy valakinek valami nem pontosan a kedve szerint való egy gyülekezetbe, és általában úgy reagál, hogy akkor fogja magát, és ott hagyja az egészet. És ami még rosszabb, hogyha nem csatlakozik be valaki egy másik gyülekezetbe, akkor az már nyilvánvalóan arról beszél, hogy a hitében van valami törés, a hitével van valami probléma. És hogy nem az élő Istenhez, mi több, ahogy János mondja, nem a Krisztushoz ragaszkodott igazán, hanem valami formalitáshoz, vagy valami olyan dologhoz, ami igazából nem is a Krisztus ügyét és dolgát szolgálja. Most János eléggé élesen fogalmaz itt, amikor Antikrisztusról beszél. És ha bárki valamennyire is járatos a Bibliában, egy kicsit összerezzenhetünk ennek a szónak a hallatán, egy eljövendő világuralkodóra gondolunk, aki a sátánnak a teljes erejével és felhatalmazásával fog majd a proféciák szerint uralkodni ezen a világon, és megtéveszteni az embereket, Krisztustól, ha lehet, eltántorítani, a keresztényeket üldözni, megöletni. Viszont itt egy kicsit másképpen tűnik fel ez az Antikrisztus Jánosnál. És ezért szeretnék most egy pici figyelmet fordítani erre a kérdéskörre, és megpróbálni magyarázni, hogy János levelével összevetve mi is ez az Antikrisztus. Ugye maga a szó, egy görög szó, két részből áll, mondhatni egy összetett szó, az anti és a Krisztos, ami jelentheti azt is, hogy a Krisztussal ellenkező, ellentétben álló valaki vagy valami, és jelentheti azt is, hogy valami olyan, ami a Krisztus helyébe akar lépni, tehát le akarja cserélni őt. Igazából a két szó között az a különbség, hogy vagy egy éles és agresszív ellenkező fellépést látunk, amit a Krisztus ellenében tehet, egy antikrisztusi lélek, vagy pedig lehet, hogy finoman belülről a keresztény közösségen, belülről próbálja átvenni a Krisztusnak a helyét. Egyáltalán nem agresszíven, hanem inkább sunyi módon. Tehát a kettő fajta értelmezésben ez a két lehetőség van. Ha az antikrisztussal, vagy az ő szellemével, lelkével szembesülünk, akkor vagy egy nyílt ellenállással fogunk szembesülni, a Krisztusnak való nyílt ellenállással, vagy pedig valami finom beszivárgással, amit csak óvatosan, szinte érezhetetlenül akarja megváltoztatni azt, amit a Krisztus jelent és tanít nekünk. És a történelem során folyamatosan történik az, hogy emberi alakokat próbálnak az antikrisztussal azonosítani. Volt már, hogy különféle pápákat, volt, hogy magát Hitlert, vagy Sztálint, vagy Napóleont, és valahogy a korok mindig megtalálják azt, hogy ki lehet az antikrisztus. De amint látjuk, hogy ma is azt kell mondjuk, hogy az antikrisztus talán ma még nem annyira egy konkrét személy, mint inkább egy elv, inkább egyfajta szellemi gondolkodás, egy olyan szellemiség, amit valóban maga az antikrisztus vagy a sátán sugall. És éppen ezért minden korban megtalálhatjuk azt, hogy olyan emberek, akik aktívan ellenállnak és szembeállnak Istennel, azokat az antikrisztusnak szokták titulálni. Igazából egy olyan analógia van ebben, hogy úgy kell elképzelnünk a bibliai tanítás szerint, mint ahogy Krisztusban megtestesült az élő Isten, és az ő minden gondolata, szellemisége, hatalma is, ugyanúgy az antikrisztusban, amikor majd egyetlen személyben testesül meg ez az egész, úgy testesül meg benne az ördög maga. De amint mondom, itt Jánosnál is azt látjuk, még nem egy konkrét személyről beszél, hanem inkább egy elvről. Valami olyanról, amit mondom, hogy a világ úgy fordít le, hogy akik nyíltan szembeszállnak, akik nyíltan ellen állnak Krisztusnak és az ő tanításának és a keresztényeknek, azokat szokták antikrisztusnak titulálni. Azért mondom, hogy egy kicsit figyeljünk arra, amit János mond, mert az antikrisztus nem biztos, hogy nyílt ellenállással jön és támad. Lehet, hogy a finomabb módszerrel, a beszivárgás és a tanításnak egy picit ferdítésével vagy elváltoztatásával. És éppen ezért, mivel itt János sem egy konkrét szeméről beszél még, hanem azt mondja, látjátok, hogy sok antikrisztus támadt, és aztán leírja, hogy mit csinálnak a gyülekezetbe, mi sem mondhatjuk azt, hogy mivel nem látunk egy konkrét személyt, akiben megtestesül az antikrisztus, akkor nekünk nincs is vele dolgunk, és nem is veszélyeztet bennünket. De igen, nagyon is. És erről tanulhatunk Jánosnak a leveléből, hogy hogyan, hogy tudunk erre felfigyelni, hogy tudunk ellene adott esetben védekezni. Felismerhetjük azokat János levelében, hogy kik az antikrisztusok, illetve hogy kik azok, akiket az antikrisztus szelleme elcsábított, mert azok valami ilyesmit mondhattak a gyülekezetben, hogy felejtsétek el az egyházat. És azt mondták, akiket megtévesztett az antikrisztus lelke vagy szelleme, hogy engem nem érdekel a Krisztus teste. Én nagyon jól megvagyok a Krisztussal az egyházon és a gyülekezeten kívül is. Az egyházi tanításon kívül is. Én magam megtapasztalom magamnak a Krisztust úgy, ahogy én szeretném és akarnám. És még mindig Krisztusról beszél, csak egy nagyon éles szakítás azzal a gyökérrel, amit maga az Úr Jézus épített föl, amiről azt mondja, hogy ez az ő teste, és ezt az egyházra mondta. Nos, János azt mondja, hogy vannak közülünk némelyek, akik velünk együtt indultak el, de itt hagytak minket, elszakadtak, más tanításra hallgatva, és ő megnevezi, hogy az Antikrisztus lelkére hallgatva, és gyakorlatilag nem kötődnek immár semmihez. Ma is vannak ilyenek, nem? Talán ti is meg tudnátok nevezni olyan embereket, akik magukat egyébként hívőnek vagy kereszténynek mondják, de senkihez nem kötődnek. A hitüket illetően senkinek nem tartoznak elszámolással. Nem csak, hogy eltávolodnak és eltávolodtak a hívő keresztény közösségtől, az Isten népétől, a gyülekezettől, és máshova sem csatlakoznak be, ahol a Krisztust prédikálják, hanem gyakorlatilag megtagadják a Krisztusban való hitet is. Ez az Antikrisztusnak a szelleme, ami már János ideje óta folyamatosan munkálkodik. Nem csak a nyílt ellenállásban, hanem a finom, óvatos tanítás megváltoztatásban, és aztán ennek következménye, hogy elhagyják a gyülekezetet, meggyőződve arról, hogy az ő tanításuk, az ő gondolatuk, az ő látásuk az igaz, és nem mennek sehova, mert nem találnak olyan helyet, ahol ezt valaki igazolni tudná, hogy barátom, ahogy te látod, az a helyes, és az a jó, és az a Krisztusról szóló tanítás, hanem inkább ott hagyják az egészet, és lesznek afféle magányos keresztjénekké. Nos, azt látjuk itt testvérek ebben a jánosi levélben és tanításban, hogy a sátán, ami lelkünk és üdvösségünk legfőbb ellensége, elsősorban főleg az elménket támadja, a gondolatainkat. A valódi csatatér és az elsődleges csatatér az az elménkben és a gondolatainkban van. Az Antikrisztus lelke küzd az Isten lelkével az emberek elméjének, gondolatainak a birtoklásáért. Mert aztán ezek a gondolatok, ezek az elvek, amiket az elmédbe veszel, az fogja meghatározni a cselekedeteidet, és azt, hogy hogyan vezeted az életedet. Tehát a sátán, ezt jegyezzétek meg, mindig elsősorban az elmén keresztül támad. Újra csak a bűneset, klasszikus példája. Nem úgy volt, hogy ráfogott valami fegyvert Évára az ördög, vagy azt ígérte a kígyó, hogy megmarlak, ha nem eszel ebből a gyümölcsből, hanem az elméjébe kúszott be. Elbizonytalanítja azt, amit az Isten ígért, amivel az Isten állította Ádámot és Évát. És amint az elméje fölött átvette az uralmat Évának, onnantól kezdve kezében volt. Nyert ügye volt. Nem tud egyszerűen az ördög és a sátán bennünket másképp megtámadni, csak úgy, ha az elmédbe beengeded őt. A gondolataidba férkőzhet, és elkezded az ő tanítását, és az ő elveit vallani. Nem is kell vallani, csak beengeded, szépen lassan meggyőződsz. Hogyan küzd így az Antikrisztus lelke, a sátán, és az Isten lelke az emberekért? Gyakran csak ennyi, hogy elültet egy gondolatot benned. És addig ismétlik, és ismétlik, és ismétlik, amíg az be nem épül a te elmédbe. A választási kampányok erről szólnak. Ez a kinti cécó, ami most megy a világban, arról szól, kinek hiszel, megy a harc. És igazából nem történik más, csak bombáznak téged azzal az információval, amivel meg szeretnének győzni, amiről meg akarják az elmédet változtatni, és ez alapján akarnak téged cselekvésre bírni. És nincs semmi kényszerítő erő a sátánnak a kezében, csak az elültet egy gondolatot, és addig ismétli, és ismétli benned, hogyha nem szakítasz, vagy nem parancsolsz ennek megállt, amíg az be nem épül az elmédbe. Elkezded azt igaznak elfogadni, mert már olyan sokszor hallottad. És szinte beoltanak bennünket, gondolati szinten beoltanak bennünket, ami aztán elkezd bennünk a szervezetünkbe, az elménkbe dolgozni és munkálkodni, és elkezd hatni a cselekedeteinkre. Szinte ugyanolyan, mint a fizikai oltás ez. ami szellemi szinten történik, és aztán sokan ezt el is nevezik így, kicsit vagy viccesebben, vagy degradáló módon, vagy valósággal, hogy emberek agymosáson mennek keresztül. Erről szól a szellemek csatája a te elmédért és az én elmémért, hogy átmossák az agyunkat hazugságokkal. És nézzétek meg, hogy János, aki sokkal később írja a levelét, mint Pál apostol, és talán kicsit többet megért a Krisztus közeli visszajövetelét illetően, ő már nem egyetlen démoni alakban gondolkozik, hogy az Antikrisztus majd eljön, és addig ne féljetek. Majd, ha meglátjátok azt a szemét, na akkor van baj. Nem, János azt mondja, már most baj van. Csak nem nyílt ellenállás, hanem belopakodott közénk a gyülekezetbe, elhitetett embereket, megváltoztatta az elméjükben a gondolkodást, aminek az lett az eredménye, hogy elhagytak minket, de nem csak minket, elhagyták a Krisztust. És nagyon nagy veszélyben vannak. Tehát János nem egy démoni alakban gondolkozik, hanem a gonoszság egy olyan erejében, ami szándékosan igyekszik behatolni az embereknek az elméjébe. És ez a kérdés, ha már ezt tudjuk, vagy itt vagyunk, hogy hogyan lehet megakadályozni, vagy ellensúlyozni ezt, hogy velünk is ez történjen. Kedves testvérek, azt tudnunk kell, hogy a sátánnak millió eszköze van. Mondhatnánk, hogy ez az egy, hogy az elménkre hasson, de abban, hogy hogyan hat az elménkre és a gondolatainkra, ebben millió eszköze van. Azt is megmondom miért. Mert általában, főleg az isteni igazság tekintetében, de minden igazság tekintetében az igazság csak egy valami. Egyetlen egy. Így történt, ez van. Ez az igazság. Viszont hazugság az milliónyi van. Milliónyi. Egyetlen egy dologból kell kibillentsen tehát bennünket a sátán, az igazságból, és utána 100 millió lehetőséget elét tesz, hogy válasz. Bármelyiket elfogadod, ő nyert. Ezért millió eszköze van. A lényeg neki az, hogy abból az egyetlen egy igazságból kibillentsen bennünket. Mert minden, ami az igazságon kívül van, az hazugság. És éppen ezért rengeteg lehetősége van. Nekünk tehát, ha védekezni akarunk, egyetlen egy dolgunk van, abban az egyetlen igazságban kell meggyökereznünk. Mi ez, ami hitünk tekintetében? Egész egyszerűen és világosan János kimondja, az az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Na jó, de hát ilyennel azért nem nagyon találkozik az ember, vagy ez nagyon átlátszó, amikor azt mondja valaki, hogy hát én az Istent is tagadom, nincs is ilyen. Ezzel nagyon nem vagyunk veszélyben. De azt mondja, hogy aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. És aki vallja a fiút, azért az atya is. Aztán megkérdezi, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Van tehát egy sarkalatos pont a hitünkben, az Istennel való kapcsolatunkban is, ez Jézus Krisztus. Hogy őróla mit gondolsz, mit hiszel. Nem csak mit gondolsz, meg mit tanítottak, meg mint egy konfirmációban el tudsz mondani egy kérdésre, egy feleletet, mi van belül a szívedben. És ma is nagyon sokszor találkozhatunk, nem biztos, hogy pont így zajlik le, ahogy én most mondom, de vannak olyan felekezetek, hit csoportok, vagy nem tudom, akik Jézusról elég megtévesztően beszélnek, már-már úgy, hogy könnyen be is vesszük, hogy akár amit ők mondanak, hát az is miért ne lehetne, az is igaz. Remélem, kihalljátok a problémát. Nincsen az is igazság. Egy igazság van. Egy igazság. Ami már az is, az már hazugság. Mellé raktak valamit. És mondjuk beszélgetsz egy Jehova tanújával, akiknek teljesen más a rendszerük. Elvileg ugyanaz a Bibliájuk, de azt fogják neked mondani, ha rákérdezel, hogy Jézus egy nagyszerű személy. És kezdesz megnyugodni. De kérdezd meg, Isten, Jézus? Azt fogják mondani, hogy ő egy nagyon nagy, és általa kell üdvözölned. Egy nagyon nagy valaki, általa üdvözülsz, én is hiszem és vallom. Megint csak kezdesz megnyugodni, de kérdezd meg újra tőle. És Isten, Jézus, szerintetek? Erre azt fogja mondani, ő az első szülött, ő az Isten fia. Megnyugodhatok ezen a ponton? És akkor megint megkérdezett, hogy Isten Jézus Krisztus? Vallott, hogy ő a testben megjelent Isten? Egyenlő az atyával? És akkor azt fogja mondani, hogy hát ő az Isten fia. Nem fogja neked a szemedbe mondani, hogy ő az Isten. És itt a probléma. És látjátok, hogy mennyi mást elismernek róla? Általa üdvözülünk, elismeri, hogy ő az Isten fia, de soha nem fogja neked azt mondani, hogy igen, ő a testben megjelent Isten. János pedig azt vallja, és azt mondja, ez az a sarkalatos pont, ami az Antikrisztus lelke. Azt mondod, csak egy pici dolgot változtatnak be. Most miért olyan nagy szám ez, hogy nem fogadjuk el, hogy Jézus Krisztus Isten, hanem csak ennyit mondunk, hogy Isten fia. Szeretném egy éles példával ezt szemléltetni. Tegyük fel, hogy sétálsz az utcán, és egy nagy kóbor kutya csordát látsz, aki rátámad az utca túloldalán egy emberre, aki ettől sokkot kap, és nem tud mit csinálni. Nem tud védekezni. És tegyük fel, hogy te fogod mondjuk akár a gyerekedet, és bedobod oda a kutyák közé, és a gyerekre marnak rá a kutyák, és ez az ember megszabadul, a gyerek pedig meghal. Mit látunk ebben? Az, hogy te egy undorító, egy borzasztó személy vagy, hogy oda dobod a saját gyerekedet egy idegenért. Ugye ez az érzésünk? Hogy tehet ilyet? És hogyha ezt mondjuk, hogy Jézus Krisztus csak az Isten fia volt, nem maga az Isten, akkor egy torz képet látunk az atyáról, mint Istenről és Jézus áldozatáról. És ha valami torz, az már nem a valóság. Íme az Antikrisztus lelke. Itt nem egy tanbeli vitáról van szó, hanem ha azt mondod, hogy Jézus nem maga az Isten, akkor egy gonosz, egy szörnyű, egy kegyetlen, egy kíméletlen atyát és Istent fogsz látni, aki oda veti a fiát, míg ő távolról, vagy könnyek között, vagy nem tudom milyen szívvel nézi ezt az egészet. De egész más az, amikor azt látod, hogy az Isten maga lépett oda, és hal meg érted a kereszten. Akkor már nem egy kegyetlen valakit látunk. Akkor egész más képünk lesz az Istenről. Nem azt kell látnunk, hogy ez képes bármit és bárkit, még a saját is beáldozni, hanem saját magát képes beáldozni, érted? Érted ezt a szeretetet, hogy ez mennyire más? És azt mondja a Biblia, hogy ha ezt nem hiszed az Istenről, nem tudsz üdvözülni. Hogy ő maga adta, érted magát. Nem csak oda vágott valamit vagy valakit, míg ő messziről tétlenül nézte, és lehet, hogy elmorzsolt egy könycseppet azért, hogy megmenthessen. Nem odaadta a fiát kegyetlen módon, hanem saját magát adta oda. Ezt jelenti a Jézus Krisztus istensége. Ennélkül, ha ezt nem vallod, akkor egy torz képed van magáról az atyáról is. Torz képed van Jézus áldozatáról is, akiről azt mondod, hogy hát van valaki személy, valami nagy teremt, aki csak azért teremtett volna az Isten, hogy odadobja értem. Nem. Saját magát adta értem, ő saját maga öltött testet a Krisztusban. Ez szerintem teljesen más, mint egy tanbeli vita. Ez nem arról szól, hogy most itt szavakon lovagolunk, és nem sokat változtat a jelentésem, mert enélkül valóban Isten egy szörnyű, kegyetlen alakként tűnik fel, az Atya. Így viszont egészen másképp nézhetsz rá. És kedves testvérek, ahogy egyetlen repedés a régi világító tornyokat, amikor még láng, valóban tűz, láng égett a világító toronyban, egyetlen repedést megtalál a szél, és kioltja a lángot. És onnantól kezdve rengeteg hajónak a pusztulását okozza. Ugyanúgy ezt a repedést, ha meg tudja a sátán a hitet falán találni. És Krisztusra nem így tekintesz, mint akiben maga az Isten jött el, öltött testet, és maga az Isten adta magát áldozatul cserébe azért, hogy te üdvözülj, és ezt nem vallod, akkor el fogsz tévedni, és eltéved mindenki. Egyetlen szikra be tud egy puskaporos hordót robbantani. Úgyhogy ne becsüljük le azt, minthogyha ez csak ilyen kis szőrt szál hasogatás lenne. Azért mondja ezt János, és ilyen nagyon ki kell ezek ellen, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ha tagadod, hogy maga az Isten jött el és adta az ő életét, érted? Azt mondja, ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Meg fogja neked vallani az Atyát, hogy igen, van egy Isten, meg van egy Fia, akit azért hozott létre, hogy odadobja, érted? Nem erről van szó. Aztán azt is mondja, akik ott maradtak, hogy bennetek viszont megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson, hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Furcsa kifejezés, ugye az olaj nagyon sokszor a Szent Lelket szimbolizálja az Új Szövetségben. Ha valaki megtér, nyilván kap a Szent Lélekből, de ahogy itt kicsit később is látjuk, hogy azt mondja, hogy megtanít titeket mindenre, és amit meg is tanított, úgy maradjatok meg benne. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy mintha a tanítással is egy szintre hozná ezt a megkenetést. Tehát a Szent Lélek és az a tanítás, amit a Krisztusról kapunk. Ebben a tanításban kell megmaradnunk, ami Krisztust Krisztusnak vallja, az Istennek vallja. És ez, hogy értsük ezt, hogy ha ez megvan a hívő emberben, akkor nincs szükségünk arra, hogy valaki tanítson titeket. Mert amit tanított, azt tudjuk, hogy az az igazság. Azt akarja ezzel mondani, a hit dolgaiban a legszerényebb, legegyszerűbb keresztények is a lényegi kérdéseknek a birtokában vannak. Mert másképp nem tudsz üdvözülni, ha nem hiszed el, hogy ki volt a Krisztus. Ha nem tudsz a bűnről, ha nem tudsz arra, hogy hogyan rendezte ezt Isten. A célja Jánosnak nem új ismeretek átadása volt a gyülekezet számára, hanem az, hogy aktívvá és határozottan használatba emelje azt, amivel az olvasói már rendelkeztek. És igazából a legnagyobb védelem egyszerűen az, hogy emlékezzünk arra, amit már tudunk, és gyökerezzünk meg benne, és a már megismert igazság váljon aktívvá és hatékonnyá az életünkben. Az, hogy ti tudjátok, ahogy itt mondja Pál apostol, mert ti már tudjátok, nincs szükségetek, hogy valaki tanítson. Ez egy olyan tudást ír le, amit nem azért tudsz, mert valaki megtanított, meg mert kitaláltad, vagy megtanultad, hanem egy belső érzés, egy meggyőződés. Kicsit ahhoz tudom hasonlítani, hogy az ember a családjához nem azért ragaszkodik, mert papíron van arról, hogy ezek az én családtagjaim. Vagy mert arra tanítottak, hanem van egy belső kötődés az emberben. Egy megmagyarázhatatlan dolog. És ez a tudás, amit itt ír János, hogy ti tudjátok, van egy belső megmagyarázhatatlan meggyőződés, hogy te tudod azt, hogy a Krisztus az kicsoda számodra. Na és ebben nem kell, hogy tanítson téged tovább senki. Ha ez a belső meggyőződésed megvan, akkor csak használnod kell, csak aktívvá kell tenned és élned ezt. És ezzel fejezem be, testvérek, hogy sokszor itt a templomban is csak ismétlünk. Nem mondok én új igazságokat, és azt mondom, Isten óvjon meg minket attól, hogy én új igazságokat találjak ki, vagy mondjak nektek, mert akkor az már elrugaszkodás a Bibliától. Sokszor csak ismétlünk. És nem is azért, mert nekünk új igazságokra lenne szükségünk, hanem arra van szükségünk, hogy végre elkezdjük már egyszer gyakorlatba ültetni azt az igazságot, amit egyébként már ismerünk. Hogy végre ne csak hallgassuk, hanem kezdjük el azt cselekedni. Kezdjünk el azt szerint élni. A keresztény élet lényege az, hogy a dolgok azonnal másképp alakulnának, ha pusztán csak a gyakorlatba ültetnénk azt, amit egyébként már tudunk. És hiszem, hogy Isten lelkének ez a szándéka, amikor hétről hétre itt vagytok, és hallgatjátok az igét, hogy kinél mikor törik át, és kinél mikor jön ez a pont, amikor azt mondod, hogy nem elég, hogy hallgatom. Ez szerint, a meggyőződés szerint akarok élni is. Átültetni a gyakorlatba. És ez nem azt jelenti, hogy soha semmi újat nem kell már tanulnunk, de vannak dolgok, amik újként hatnak a Bibliából, és csak később kezdjük el felfedezgetni, ahogy a hitünkben haladunk, hanem azt jelenti, hogy még úgy is, ahogy vagyunk, nektek már lenne és van elég világosságotok ahhoz, hogyha egyszerűen e szerint élnétek és járnátok, mondom ezt magamnak is, akkor teljesen másképp alakulnának a dolgok. Teljesen másképp kezdene el Isten az életünkben munkálkodni, és teljesen más és új módon tapasztalnánk meg őt. Kedves testvérek, most, amikor imádkozunk, akkor azokért szeretnék különösen imádkozni, akik azt érzik, hogy megbillentek és elbizonytalanodtak ebben az igazságban, hogy Isten Jézus Krisztusban kicsoda. Vagy elbizonytalanított benneteket valaki, vagy valami, hogy menjetek el, hagyjatok itt a gyülekezetet, legyetek magatokban hívők, otthon is meg lehet ezt csinálni, gyülekezeten kívül is. Mert ez az Antikrisztus lelkének a befolyása. És hogyha szeretné ezen változtatni, és azt mondod, hogy nem akarok ennek a léleknek engedni, mert az elmédet otthon egészen másképpen fogja tudni kontrollálni az Antikrisztus lelke, és az Isten lelke, mint amikor ott vagy a hívő közösségbe, és csupa olyan ember között vagy, akiknek az elméjét mind-mind a Szentlélek és az Isten igéje kontrollálja. Illetve, hogyha azt szeretnéd, hogy a keresztény életben elkezdjenek az igék, az Istentől hallott és kapott dolgok működni, és azt mondod, nekem ez kevés, hogy vannak gondolataim, tudásom, elméletem, de valójában nem változtat semmit az életemen, és szeretnéd azt kipróbálni, hogyan működik ez a gyakorlatban, és egy ilyen döntést hoznál, akkor érted is szeretnék imádkozni. Ha valaki ezekbe a csoportokba érzi magát, akkor kérem, hogy az imádság közben álljon fel, és szeretnék imádkozni. Most akkor imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében, megköszönjük neked a te tanításodat. Köszönjük neked, hogy újra felfeded, leleplezed előttünk a sátánt, az Antikrisztusnak a lelkét, aki el akar távolítani tőled, és az elménkben akar harcot vívni. Uram, olyan sokszor talán észrevehetjük, hogy el tud csábítani, hogy el tud tőled vinni. Valami mást kezdünk el hinni, talán észre sem vesszük, csak azon kapjuk magunkat, hogy aszerint cselekszünk, amit ez a gonosz lélek akar. És imádkozom azokért a testvéreimért, akik most ezért álltak föl, mert védelmet szeretnének ez ellen. És szeretnének megerősödni, meggyökerezni abban az igazságban, ami a te igédben van, és abban, ami az egyetlen igazság. Kérlek téged, Uram, áld meg őket, és add, hogy természetfeletti módon érezhessék azt, hogy egyszer csak megerősödtek, és már semmi nem tudja őket attól az igazságtól eltántorítani. Imádkozom azokért, akiket elvitt ez a lélek a gyülekezetből, és azt látják, hogy kicsit keveset figyelnek rád, és hagyják azt, hogy az elméjükre ráüljön az Antikrisztus lelke, és ő szerinte cselekedjenek. És azt gondolják, hogy tőled távol, a gyülekezetettől távol, és meg tudják élni a hitet. Kérlek, Uram, adj erős vágyat, késztetést az ő szívükbe, lelkükbe, hogy visszataláljanak, nem miattunk, magukért, és azért, mert te hisszük, hogy azok között munkálkodsz legerőteljesebben, akik mind te rád figyelnek, téged követnek. És imádkozom azokért a testvéreimért, akik velem együtt szeretnének sokkal több igét átültetni a gyakorlatba. Add, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy csupán hallunk dolgokat, ismerünk a Bibliából, hanem akarjuk azokat megélni, és akarjuk látni azokat beteljesedni. Nem csak elmélkedni róla, beszélni meg, gondolkozni, hanem látni azt, hogy a te igéd miket képes elvégezni a mi életünkben is. Urunk, így szeretnénk most eléd jönni, és egy rövid csendben a magunk imádságát is, szívünket, lelkünket eléd fölemelni, és átadni magunkat neked, és kivonni az Antikrisztus szellemének hatása és uralma alól, kérve a te védelmedet, hogy őrizd meg attól, most is és minden időben, Jézus nevében. Amen.